És az utolsó, a húsvét előtti üzenet, az de általában mindig így szokott lenni, és mindig így készülök, hogy egy bizonyos témát akarok én feszegetni, mindig egy ilyen karácsony előtt, vagy egy húsvét előtt, mielőtt meghívás van, mielőtt a meghívásos Isten tiszteltünk van. Egyébként minden Isten tisztelt meghívásos. De hogy arról akarok beszélni, hogy mi a legfontosabb számunkra az életben. Mi a legfontosabb a gyülekezet számára ezen a földön. De mielőtt még ebbe belemennénk, csak érdemes elgondolkodni, hogy mi az első dolog, amit mondjuk teszel reggel, mikor felkelsz. Mondjuk azt nem kell mondani, hogy én pisíni szoktam. Tehát oké, rendben, mindannyian szoktunk, igen, de mondjuk utána. Tehát valaki zuhany egyből, ki az, aki egyből zuhanyozni akar, muszáj, zuhanyozós ember, igen. Van olyan. Aztán valaki tudod, elmegy futni, vagy edzőterembe, vagy mit tudom én. Nem én vagyok. Tehát mindig 7:50-kor keltem, hogy 8-ra az iskolába legyek. Tehát nem vagyok az a reggel még sok minden belefér ember. Aztán ez a harmadik típus vagyok, tehát a kávé. Kávé az első, igen, hát sokan vagyunk így, ilyen kávé, tehát szerintem majdnem mindenki, és szerintem azt hiszem, én kettőt benyomok, mielőtt elindulok bárhová is, tehát két bögrével, de ez mindenkinek előnyös. Tehát azokkal, akiket találkozom, a családnak is, nekem is, tehát ez nagyon előnyös, hogy legyen kis kávé mennyiség bennem. De hogy, tehát különbözőek vagyunk, valaki edz, valaki zuhanyozik, valaki, ja, a szentek imádkoznak, és az Úrral vannak, én kávézom, persze előtte a sárkány lehellettel végigcsókolgattam az egész családot, tehát, és a legvégén megyek fogatmosni, tehát mondom, tehát happy family vagyunk. Na, tehát vannak fontossági sorrendek az életben, egy reggeli fölkeléskor, de vannak fontossági sorrendek az életben is. Tehát például, mielőtt elmegyek otthonra, mi az a három dolog, amit leellenőrzök? Tehát nem az Atya, Fiú és a Szent Lélek, jó? Tehát nem kell annyira túlszentnek gondolni engem. Tehát mi lehet az iratok, kulcs és? Ez az, mobiltelefon. A három nélkülözhetetlen dolog az élethez manapság, az ember elindul, ugye? Tehát a legfontosabb dolgok. Tudod, és mi van a feleségeddel? Hát, ha van telefonom, akkor föl tudom hívni. Tehát semmi gond ezzel. Ja, de, vagy hallottam prédikátorokról, vagy pásztoroktól, tehát, hogy mi az a legfontosabb dolog, amit teszel, mielőtt prédikálsz? Hogy miért kimész prédikálni, és hallottam fantasztikus dolgokat. Rólam lehet, hogy az a véleményed, vagy az a véleményetek, hogy hát te nem vagy valami szenteskedő fickó, vagy nem vagy valami ilyen akármi, Isten szerint valónak tűnő pásztor, de tömegével vannak ilyenek egészségükre, mert azt mondják, hogy hát én amikor mielőtt kimegyek prédikálni, két órát térdelek az irodámba, vagy valahol kint az erdőbe, és keresem az Urat, és nem tudom, könyörgök, hogy Isten töltsi be a Szent Szellemet. De aztán valamelyik azt mondta, hogy én még mielőtt kimegyek, magam köré hívom az embereket, vagy jó pár embert, és akkor magamra tettetem a kezüket, hogy imádkozzanak értem, és hogy Isten használjon, és meg minden. Én egyiket se csinálom. Tehát számomra a legfontosabb dolog, mielőtt kijövök prédikálni, az, hogy 68-on leellenőrzöm a slitcemet. Oké? Tehát, mert hiába vagyok beimádkozva, hiába van a legfantasztikusabb üzenetem, ha kiállok ide, és nyitva a pajta ajtaja, akkor az egészet elszúrtam. Oké? Okay? Tehát, sorry. Isten hozott a hit közösségben. Terem. Ping-dung. Ja, igen. Aha, ez tényleg más, mint a többi hely. Ja, nagyon, ja. Na, tehát a lényeg az, hogy van fontossági sorrendünk, de újra fölteszem a kérdést, tehát mi a legfontosabb dolog a gyülekezet számára? Tehát mi a legfontosabb dolog a gyülekezet számára? Amire leginkább összpontosítani kell. Vagy kicsit személyesebben, mi a legfontosabb számomra Jézus követőnek? És számodra Jézus követőnek? Tehát amire leginkább összpontosítanunk kell az életben. És sokféle válasza van a kereszténységnek. Az egyik az lehet azt mondja, hogy a politika? Hogy részt venni és változtatni rajta, vagy csinálni valamit? Én azt mondom, hogy fontos ez a terület. Minden ember szintjén azt mondom, hogy szavazni fontos, mert ez egy Istentől kapott lehetőségünk, hogy változtassunk dolgokon, vagy kifejezzük a mi akaratunkat. Ehhez természetesen kell egy alapinformáltság, hogy az ember bölcs döntést tudjon hozni, és ima. De Jézus azt mondta, hogy az én királyságom nem e világból való. Úgyhogy nem ez. Nem ez. Tehát ne is idegesítsen annyira. Vagy ha nagyon idegesít, akkor hagyd a fenébe, és ne gondolkozz rajta. Vagy ne emészd magad rajta, hogy milyen ez az a politika ma. Akár Európában, vagy Magyarországon. Tehát, hogyha a reménységemet a politikusokba fektetem, az ostobaság. Mert egyik sem tartja be az ígéretét. Mindegy, hogy milyen színű, vagy milyen oldal. Egyik se. Négy ígérget, és nem tartják be. Tehát tök mindegy. Egy dolog biztos, hogy minden hatalom az Isten kezében egy báb. Ők bábok. Hogy előkészítsék a világot Jézus eljövetelére. Ennyi. A nagy kép az ennyi. És kinek milyen szerepe van ebben? Tehát miért bíznánk egy sakbábúban? A saktáblán. Semmi értelme. Aztán valaki azt mondja a kereszténységen belül, hogy az erkölcs a fontos. Az erkölcstan nagyon fontos az iskolában is. A gyülekezetnek az erkölcsről kéne szólnia. Meg kéne mondani az embereknek, hogy mit szabad, mit nem szabad, mit csináljanak, mit ne csináljanak. Züllött ez a mai világ, úgyhogy mondjuk el nekik, hogyan éljenek, mit csinálnak rosszul. De ismersz ilyen embereket, akik állandóan azt mondják, hogy mit csinálsz rosszul? Szeretsz ilyenekkel lenni? Én nem szeretek olyanokkal lenni, akik állandóan arról beszélnek, hogy mit csinálnak rosszul. Tehát nem buli. És Jézus sem ezt mutatta be nekünk. Lehetett volna egy nem szolgálata, hogy Jézus jár körbe, látja az embereket, bűnöseket, még bűnösebbeket, meg nagyon bűnöseket, és mindenhol üvöltözhetően. Nem! 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 Nem szabad azt csinálni. Azt sem szabad csinálni. Tudom, mit csináltál tavaly nyáron. Tudom, mit csináltál tegnap. Tudom, hogy mire készülsz, miután hazamész ma. Még azt is tudom. Még bármelyikünk, ha ezt csináltam volna, bármelyikünk azon a ponton lett volna, hogy hát igazad van. Tudod, mert hogy, ja, hát van mit mondanunk. Van mit mondani arra, hogy mit nem szabadna csinálnunk, mert csinálunk dolgokat, amit nem szabadna. De nem lett volna túl népszerű, és Jézus nem ilyen volt. Nem ilyen volt. Egyébként, tényleg le kéne szúrnunk a világban lévő embereket, hogy bűnös életet folytatnak? Most csak egy nagyon egyszerű példa, hogy ott van a kertecskétben egy kis kacsa. És hápog. Háp, 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 háp. És akkor mérgesnek kell lenni rá, mert hápog? Kacsa, hápog. Krisztus nélküli ember, Krisztus nélküli életet él. Tehát nem kezdjen csodálkozni, és nem is lehet megváltoztatni ezt. Egy dolog, egy valaki tudja megváltozni, ha Krisztus belép valakinek az életébe, és szépen egy folyamat útján átváltoztatja az embert belülről, és aztán kívülről változni fog. De mi nem tehetjük azt, hogy mutogatunk a világban lévő emberekre, és megmondjuk, hogy te gonosz vagy, fúj, sátánt követed, hazug vagy, és megmondjuk mindenkinek a magunkét. Mert nem Isten szent való életet élnek. Nem. Tehát Jézus sem ilyen volt. Amúgy, zárójelben mondom, a keresztényeknek először a maguk házatáját kéne kitakarítani. És nem hívő embereket szapulni, hogy ők hogy viselkednek, meg hogyan élnek. Ja. Úgyhogy puf neki. Aztán van, amiben mi próbálunk lépegetni előre, ez a társadalmi igazságtalanság, szociális helyzet javítása. Ugye van valamennyi lehetőségünk a kenyérosztással, vagy egyéb más ételosztással, hogy embereknek a szociális helyzetét egy kicsit segítsük, ahol kevesebb van, ott mi tudunk segíteni valamennyivel, hogy több legyen. De még ez sem célja a kereszténységnek. Tehát ez sem a végcél. Ez lehet egy eszköz, de nem a legfontosabb, nem a végcél. Mert egy kenyér vagy egy konzerv csak időleges megoldást ad, nem véglegeset az ember belső problémájára. Úgyhogy akkor mi a legfontosabb? És Isten fantasztikus, mert elmondja a Bibliában, hogy mi a legfontosabb, és ezt fogjuk most megnézni, hogy 1 Korintus 15-höz, ha itt a Bibliád, akkor oda tudsz lapozni, ha nincs, akkor de ki lesz vetítve, és itt is tudod olvasni. De már 2000 éve elmondta nekünk, hogy mi a legfontosabb számunkra. Gyülekezetként is, meg Krisztus követőként is. Pál apostol írta a levelet, akiről egy 3 hete már beszéltem, hogy ő kicsoda volt. Ő volt Saul, aki írtotta a keresztényeket. Börtönbe záratta, és ölette meg őket. És ez az ember teljesen megfordult. Erről beszéltünk 3 hete, hogy milyen változás jött az életébe. És Jézus hozta ezt a változást, mert találkozott Jézussal. És Pál apostol írt ennek a korintusi gyülekezetnek egy levelet, ahol nem is csak egy levelet írt, hanem 2. És ennek a gyülekezetnek írt igazából, írta a legtöbbet. Mert az első levélben írt 16 fejezetet, a második levélben írt 13 fejezetet, tehát 29 fejezetet az Új Szövetségből ennek a gyülekezetnek írta. Nem semmi. Nem semmi. Sziasztok. Sziasztok. Jó, hogy itt vagytok. Na, úgyhogy gondolkodtam rajta, hogy miért írt ennyit pont nekik. Hát azért, mert egy elfuserált gyülekezet volt. Tehát tele voltak problémával. Én azt mondom, hogy talán az Új Szövetség legelfuseráltabb gyülekezete. És tehát ebben a fejezetben, ebben a 15. fejezetben leírja azt, hogy mi a legfontosabb, amire nagyon oda kell figyelnünk. És a 3. vers, figyelj. Azt mondja, elsősorban azt a legfontosabb üzenetet adtam át nektek, oké, tehát legfontosabb üzenet, tehát itt van, mi a legfontosabb? A legfontosabb üzenet, amit én is kaptam, hogy Krisztus a bűneinkért halt meg úgy, ahogyan az írás, a Biblia előre megmondta. Oké? Tehát a legfontosabb üzenet. Ez nagy dolog. Ez nagy dolog számunkra. Hogy ez az üzenet. Ha most vagy itt először, és úgy érzed, hogy csőbe húztak, mert te nem ide jöttél, mert azt hitted, hogy valaki meghív kajára, vagy kenyérért, vagy mit tudom én, bocsi, vagy csinos volt az, aki meghívott, tudod, ilyen is van. Az a lényeg, hogy jó, hogy itt vagy, vagy jó, hogy hallgatsz bennünket az interneten. Azt akarom mondani, hogy biztonságban vagy ahhoz, hogy a kérdéseidet feltedd, és kapjál megfelelő válaszokat rá. És senki nem haragszik rád azért, mert esetleg nem hiszel Jézusban. Ja. Egyáltalán. Sőt, igazából ezt az egészet úgy, ahogy csináljuk, ezt érted csináljuk úgy, ahogy. És ugyanakkor egy dologban ki akarlak hívni, hogy mit teszel Jézussal. Tehát mit teszel Jézussal? Tehát ott van ez a Jézus fickó, és mit teszel? Mit teszel vele? Hogy gondolkodsz felőle? Jézus felől. Mert mi itt a hitközösségben mi az ő megszállottjai vagyunk. Mi követjük őt, és szeretjük őt. De mit teszel azzal, hogy Jézus meghalt, érted? Tehát a bűneinkért halt meg. Tehát mit? Tehát a Biblia mondja. De én nem hiszek a Bibliában, mondtad. Ami rendben van. Tegyük félre a Bibliát akkor. Ott van egy Josephus Flavius zsidó történetíró az első században. Ott van egy Tacitus római történetíró az első században. Ott van egy Pléni nevezetű fickó. Ezek mind írtak, ezek nem keresztények, és írtak történelmi feljegyzéseket az első században, hogy volt egy Jézus, aki Krisztus előtt, ugye jól megnézzük, Krisztus előtt 4 és 6 között született, és aztán keresztrefeszítés által halt meg 30 évesen, vagy 33 évesen. Tehát nem csak a Biblia mondja, hanem nem keresztény történetírók, történészek, akik akkor éltek és szemtanúk voltak, írtak Jézusról, hogy létezett. Oké, tehát, hogy tudod, az, hogy nem létezik Jézus. Tehát nem kell kereszténynek lenni ahhoz, hogy valaki azt mondja, hogy oké, Jézus létezett, és van. És az tény, hogy élt, és az tény, hogy meghalt. Ez nem kell kereszténynek lenni, mert ez történelmileg bizonyítva van. Nem keresztény forrásokból is. Amúgy, még zárójelben azt mondom, hogy ez egy intellektuális tiszteletlenség, amikor ott van egy csomó bizonyíték, és én azt mondom, vagy azt mondod, hogy én akkor sem hiszem el. Ez csak azt sugallja nekem, hogy nem lehet normálisan beszélgetni veled, és lehet, hogy a következő beszélgetésünkkor te már azt mondod az égre, hogy ez nem kék, hanem rózsaszín. Mert mindegy, hogy mit mondanak a tények. Oké? Tehát az rózsaszín. Ja. Tehát ez tény. Ez tény. Hogy Krisztus a bűneinkért halt meg. Tehát Krisztus élt, és meghalt. Ez tény, ezt nem csak a Biblia mondja, hanem Biblián kívül lévő források is. Az első századból. Bőven. Oké? Tehát... Tehát nehéz egyébként beszélgetni olyan emberekkel, akik a tények ellenére semmit nem hisznek el. Tehát ott már a beszélgetés már oda is elmehet, hogy Kádár János Darth Vader küldte, de hála Istennek az univerzum elküldte Orbán Kenobit, hogy megmentse a Földet, vagy Obi-Wan Kenobit, bocsánat, megmentse a Földet az ellenségtől, és de jó. Na, tehát, hogy abszolút nem a tények talaján állva. De van bizonyítékunk, bőven történelmi bizonyíték, hogy Jézus élt, született, élt és meghalt. Oké? De azt mondja itt, hogy Jézus okkal halt meg. Mi volt az ok? A bűneinkért. A bűneinkért halt meg. Na most figyelj. Tehát, ha bűneinkért halt meg, tehát mi keresztények azt hisszük, hogy milyen nagyszerűek vagyunk. Hogy megvan Jézus, mi jól tudjuk a dolgokat, jól csináljuk a dolgokat. Könnyen felsőbb rendűnek gondoljuk magunkat a Jézus nem követő embereknél. Lenézzük őket. És tudod, mert így gondolkodnak a szexről, így gondolkodnak a pénzről, így gondolkodnak a házasságról. Fúj. De figyelj, Jézus ugyanannyi bűnért halt meg az ő életükben, mint a te életedben. Nincs különbség. Ugyanannyi. Tehát nem különbözünk a Jézus nem követő emberektől. Egy dologban különbözünk, hogy bennünk ott van Jézus, bennünk meg nincs. De bűn tekintetében egyáltalán nem különbözünk. És az a baj, hogy büszkék és arrogánsak vagyunk velük. Egyébként csak emlékeztetésképpen. Miért rúgták ki Sátánt a mennyből? Mert büszke és arrogáns volt. Tehát Tehát legyünk tudatában annak, hogy Jézus a bűneinkért halt meg. Ez nagyon fontos, hogy észben tartsuk, Jézus a bűne. Tehát ő fizette ki az árat. Ő fizette ki az árat. És lehet, hogy azt kell hallanod, hogy megbocsátatott. Lehet, hogy arra van szükséged, hogy tényleg elhitt, hogy neked meg lett bocsátva. Hogy Krisztusban neked minden meg van bocsátva. Még az is, amit tegnap csináltál. Vagy ma reggel, vagy nem tudom. De ki fizette a bűnödet? Mindegy, mi volt az, és mindegy, hogy mennyi. Ki fizette az összes büntetést érte? Az összeset. És figyelj, a bibliai hősök, azok az emberek, akikről olvasol a Bibliában, tehát tele voltak bűnnel. Ezt nem azért mondom, hogy jogosítványként mindenki számára, csak azért, mert nem vagyunk felsőbbrendűek. Azért, mert Jézus ott van az életünkben, nem vagyunk felsőbbrendűek senkinél, és nem viszonyulhatunk így senkihez. De tényleg ezek a bibliai hősök olyan dolgokat csináltak, hogy szerintem sokszor csak, ha látnak minket, meg ha bele tudnának nézni a gondolatainkba, akkor csak kuncognak rajtunk, hogy mi mivel, milyen apró dolgokkal tudunk küzdeni. Milyen apró dolgok miatt feneklik meg az életünk, mikor ők olyan súlyos dolgokat tettek, de felfedezték Istenben a megbocsátást. És tovább tudtak menni az életben. Hogy csak fogadd el, hogy Krisztus a bűneidért halt meg. És ne hagyd, hogy ez a múlt, ez a bűn, ami miatt szégyeled magad még mindig, vagy bűntudatodod van még mindig, hogy megfékezzen, és megállítson, és bántson. Mert Jézus meghalt. Nem kell érte már fizetned. Nem kell fizetned érte semmit, mert Jézus kifizette. Van, akik azt mondják, hogy akik így lenézik a keresztényeket, hogy hát, nem szeretem, amikor ilyen módon beszélsz a kegyelemről, mert túl könnyű kiutat adsz az embereknek. Felhatalmazod őket, hogy nyugodtan vétkezzenek, vagy bűnözzenek. Hát figyelj, én azt mondom erre, hogy igazad van. Jézus könnyű kiutat adott nekem. Mert nekem nem kellett fizetnem azért, amit csináltam. Érted? Tehát nem én kaptam a bűneimnek a következményét, hanem Jézus. És ez valóban egy könnyű kiút. Ez valóban egy könnyű kiút. Tehát Jézus meghalt. Azt mondja, Jézus meghalt a bűneinkért. Az írások szerint. Aztán így folytatja, hogy aztán eltemették. Eltemették. Tehát általában, normál esetben, ha eltemetsz valakit, akkor vége van a sztoriának. Oké? Tehát akkor vége van a dolognak. Tehát mikor egyébként is, amikor valaki meghal, valaki közel álló, az ember sokszor nem tudja, hogy mit csinálja. Most mi a normális, vagy mi a nem normális, most mi a szokás kaját készíteni, meg tort, meg, de most miért kell ezt annyira így ünnepelni, meg különben is kinek ízlik az a kaja, ami egy ilyen bulin van, majd úgy emlékezzek vissza, 5 év múlva, hogy az életem legjobb marha pörköltjét akkor ettem, amikor a Jóska bácsi temetésén. Na, csak furcsa az egész. Tehát, hogy ja, tehát nem jó. Tehát egy temetés az szörnyű. Van egy búcsúztató istentisztet, aztán a temető, az egész hangulata, aztán ott van a temetés, szórják a földet a koporsóra, vagy az urnára. Engem szórjatok a Tiszába, ha port csináltok belőlem, azt így azt hagyd menjen. Nem kell semmi extrát csinálni. Tehát a lényeg, ha temetés van, akkor vége mindennek. Oké? Tehát a történetnek vége. Tehát nem mondja senki annak az embernek, akinek a temetésen voltál, hogy akkor viszlát karácsonykor. Oké? Tehát ez nem egy ilyen családi összejövetel. Tehát vége. Egyetlen esetet kivéve. De a harmadik napon feltámadt. Oké? Úgy, ahogy az írás előre megmondta. Tehát ebben az esetben nincs temetés. Vagyis volt, de a harmadik napon feltámadt. És ez fantasztikus. Tehát, és egyébként lehet, hogy sokszor úgy érzed, hogy vége a dolognak, vagy véged van. Vagy neked már nincs tovább. Vagy ez a, számodra ez a mostani állapot, ez, tehát egy reménytelen állapot. De kitartás. Csak azt akarom mondani, hogy kitartás. Mert lehet, hogy az első nap vagy még. Vagy a második nap vagy még. De csak azt akarom mondani, hogy jön a harmadik. A harmadik nap, amikor jön a feltámadás. És lehet, hogy az első nap nehéz, lehet, hogy a második nap nehéz, de van remény, és jönni fog a harmadik nap. A feltámadás, abban a helyzetben, amiben vagy. És fantasztikus így gondolkodni, és így átfuttatni a dolgokat. Mert a harmadik nap az mindig el fog jönni. Mindig el fog jönni. És aztán a következő kifejezés 4-szer fordul elő. Hihetetlen. Aláhúztam a kifejezést, jó? Mert azt mondja, és hogy a feltámadása után láthatóan megjelent Kéfásnak, ez Péter volt, azután a 12 apostolnak, azután egy alkalommal egyszerre több mint 500 testvérnek megjelent, akik közül a legtöbben még most is élnek, bár néhányan már meghaltak, tehát ezt Pál írja, azt mondja, hogy nyugodtan meg lehet kérdezni ezt az 500-at is, az 500-akból is még mindig élnek, akik együtt egy helyen voltak, és látták, hogy Jézus megjelent, és beszéltek vele, és Jézus tanította őket. Aztán folytatjuk. Megjelent Jakabnak is, majd a többi apostolnak is, végül mindezek után nekem is láthatóan megjelent, aki olyan vagyok, mint a túl későn született gyermek. Későn született. Na, úgyhogy tehát ez a megjelent, ez elég egyértelmű. Tehát van valami nagyon egyedi ebben a kereszténységben. És megvan az oka, hogy miért mondjuk azt, hogy nincs más név. És ebben a szóban, ebben a megjelentben ott van. Mert Jézus meghalt a kereszten a bűneinkért, eltemették, és visszajött a halálból az életbe. És ez a különleges a kereszténységben. Okay? És emiatt van reményünk. Emiatt lehet reményünk. A feltámadás miatt van reményünk. Nem azért, mert Jézus jó fej volt, vagy Jézus a bűnösök barátja volt, vagy Jézus jókat tanított, vagy Jézus nagyon szerette az embereket, meg a gyerekeket, meg mindenkit. Nem ezért van reményünk. Hanem azért, mert Jézus feltámadt. Feltámadt a halálból. És ezért van értelme felkelnünk minden reggel. Mert a sír üres. Mert a sír üres. És összefutok emberekkel néha, és sokszor úgy érzem, hogy elmondom. Hogy elmondom. Én nem szégyellem azt mondani, hogy Jézus az én megváltom. Tehát bizonyos helyzetekben. Nem mindenkinek mondom, meg minden helyzetben. Amikor adódik a helyzet, akkor elmondom, Jézus az én megváltom. És van reményem az életben, és ő az egyedüli út a mennybe. Ezt is elmerem már mondani. Hogy ő az egyedüli út a mennybe. És tudom, sokan kiakadnak ezen, mert azt mondják, hogy hát, figyelj már, látod, ez a baj a kereszténységgel. Hogy túlságosan exkluzívak vagytok. Nem vagytok toleránsok. Nem vagytok. Tehát, mert azt mondjátok, hogy az egyedüli út Jézus. Nincs több út föl a hegyre, Istenhez. Csak Jézus, ezt mondjátok. És ez zavar egyébként az embereket. Ha úgy vagy itt, hogy ezt gondolod, semmi baj ezzel, megértelek abszolút, én is ültem ebben a székben, zavart engem is rendesen, de egy dolgot vegyél figyelembe. Én nem azt mondom, hogy a vallások tudósa vagyok, de én tanítottam a bibliaiskolában is ezt egy egész fél éven át, a különböző vallásokat, azért elég jól áttanulmányoztam őket. A főbb vallásokat is, meg a kisebb szektákat is, a kereszténységnek az elkorcsusulásait, mint Jehova tanúi, vagy a mormonok. Figyeljetek, mindegyik exkluzív, ha megnézed a tanítást. Mindegyik exkluzív. Mindegyik kizárja a többinek a lehetőségét. Mindegyik. Mindegyik azt mondja, legyen az buddhizmus, legyen az hinduizmus, legyen az muzulmán. Mindegyik azt mondja, hogy ők az egyetlen út. A kereszténység is. A kereszténység is ezt mondja, hogy az egyetlen út. Jézus az egyetlen út. De ez nekem nem tetszik. Ez sért engem. Ez sért engem. Példa. Tegyük fel, hogy PIK Szeged rajongó vagy. Legalább egy van itt köztünk. És ismeritek azt a csapatot, hogy Veszprém? A veszprémi csapatot, MKB? Most már az, vagy nem az? Mindegy, az, a Veszprém az tuti. Hát én nem tudom, mikor győzött utoljára a Szeged ellenük. Tehát folyamatosan, tavaly sikerült? Oké. De előtte évekig nem sikerült. Yeah. Tehát, hogy... És nagyon bántó az, amikor mondjuk egy Veszprém rajongó, ezt ugye az óra alá dörgöli a Szeged rajongónak. Pixig, nem? Hogy hát... Mi van ezüstöcskék? Mert mindig csak ezüstérmes a Szeged. És lehet azt mondod, hogy ez... Figyelj, ez nekem nem tetszik. És sért engem. Attól még változtat a tényen. A tényen nem változtat. A Pik Szeged akkor is második, mert a Veszprém elkeni a szájukat mindig. Jó, remélkezem, most már változni fog. Nem hagyjuk magunkat. Mi fiúk, aki megyünk szurkolni, és győzelembe fogjuk szurkolni őket. Ja, úgyhogy... Tehát figyeljetek, azért, mert nem tetszik és sért, az még nem jelenti azt, hogy nem igaz. Oké? Okay? Még nem jelenti azt, hogy nem igaz. Ezért mondhatom azt, hogy Jézus az egyetlen út. Csak ezért. Egyébként a vallások tekintetében az eredményjelző tábla az a sír. Mert ha megnézed ezeknek a vallási vezetőknek a sírjait, hát síralmas. Ha a Buddha sírjához kimegyünk, akkor mit találunk? Szétrothat maradványokat. Ha Mohamed sírjához kimegyünk, mit látunk? Szétrothat maradványokat. Ha Joseph Smithhez kimegyünk, szétrothat. Bármelyikhez. De ha Jézus sírjához megyünk, nem találunk. Nem találunk semmi szétrothat dolgot. Semmit. Semmit. Oké? Okay? És ez az oka a reményünknek. Mert ő feltámadt. Egyébként minden húsvétkor nyomják a National-en, vagy nem tudom, ilyen különböző ilyen áltudományos csatornákon nyomják a műsorokat, hogy az különböző alternatívákat, hogy Jézus miért nem támad föl, vagy hogyan nem támad föl. És van itt néhány tipp, amit én így elmondanék nektek, amit így mondogatnak emberek, jó? És csak rövid válaszokat rá. Csak hogy tudjátok. Például azt mondják, hogy Jézus nem támadt föl, tehát ezek a megjelenések csak azért voltak, mert az emberek halucináltak. Oké? Tehát halucinálás volt. Nem látták, csak ugyanazt halucinálták. Igen, tudom azt, hogy van, amikor emberek rá akarják erőltetni azt, amit látnak a másikra. Ilyen, nem tudom, hogy nektek mi volt a tapasztalatok, voltak ilyen képek, mostanában nem láttam, ilyen nagyon egyszínű volt, és ilyen golyók voltak rajta, hogy nem tudom, és akkor mindig azt mondták, hogy nagyon nézni kell, és akkor közelíted, meg nem tudom, hogy kell tartanod a szemedet, már jójóztak a szemgolyóim, és akkor majd látni fogsz benne valamit. Én soha nem láttam benne semmit. Nem tudom, hogy nektek sikerült-e. De volt olyan, hogy valaki mellettem látta. Látod te is? Ciki volt, azt mondani, nem, nincs ott rajta semmi. Tehát ilyen van, hogy rádumálják, hogy azt lásd, amit ők akarnak, hogy látnak. De figyeljetek, hány ember látta egyszer? Egy alkalommal? 500. 500. Féltek, tudományosan és orvosilag képtelenség és lehetetlenség. Nincs olyan szer, amit ha mindenki egyszerre bekap, akkor 500 ember ugyanazt halucinálja. Nincs. Oké? Okay? Úgyhogy ez hülyeség. Az emberek halucináltak. A második, amit mondanak, hogy a tanítványok lopták el a testet. Pont ezt olvassuk az evangéliumokban, nem? A történelmi feljegyzésében. Gyerünk, srácok, üssük ki a rómaiakat, követ félre, oké, mert hogy ott egy kisebb osztag őrizte a sírt. Üssük ki őket, ezeket a gyilkoló gépeket, akik erre vannak kiképezve, akik halára vannak félemlítve, hogyha megtörik a pecsét a sírkövön, akkor meg kell halniuk. De nem baj, üssük ki őket, elgördítjük a követ, eldüljük Jézus testét valami szekrénybe, És akkor majd igaz lesz, amit mondott Jézus még annak idején, pár héttel ezelőtt, hogy ő föltámadt. Oké? Okay? Tehát mindenkivel elhitetjük, hogy él. Hát, ötletnek nem rossz, de van néhány probléma ezzel. Ha meg is tették volna ezt, az a helyzet, hogy a 12 apostol közül, vagy tanítvány közül 11-et megöltek. Mártír halált halt. És nem azért haltak mártír halált, mert valami hülye üzletet csináltak, vagy valami nem tudom, mit csináltak volna, vagy túl sok jót tettek már az emberekkel, vagy akármi. Egy dolog miatt ölték meg őket, nem bírták befogni a szájukat azzal kapcsolatosan, hogy Jézus feltámadt, és ők látták. És ők hajlandóak voltak ezért meghalni. Oké? Tehát egy hazug. Ha már a kötél a nyakán van, akkor azért bevallja. Mert az életét nem adja egy hazugságért. Úgyhogy, tudod, azért nem bírták befogni a szájukat, mert Jézus tényleg feltámadt. És nem lopták el a testet. Az életükkel fizettek azért, mert képtelenek voltak tagadni a feltámadást. Képtelenek voltak tagadni. Oké, úgyhogy a mártíroknak a vére azt mondja, hogy tudod, az életedet erre teheted föl igazán. A feltámadásra. Jézusra. Ha az életedet fel akarod tenni valamire, akkor Jézus érdemesre. Mert mi is az életünket adtuk érte. Aztán a harmadik tipp, amit így adnak az okosok, hogy a római vagy zsidó hivatalnokok, vagy vezetőség, vagy mit tudom én kik, ők rabolták el a testet, vagy lopták el a testet. Tehát tudták azt, hogy valaki el fogja lopni, és akkor inkább ők lopták el előbb. Most ez is sántít, mert a probléma ezzel az, hogy tehát a Jézus követőknek az első században a római és a zsidó hivatalnokok és vezetőség volt a legnagyobb ellenségük. Ha olvasod az apostolok cselekedetei első 6 fejezetét, azt látod, hogy folyamatosan velük gyűlt meg a baja. Bajuk a keresztényeknek. A zsidó vezetőkkel, meg a római vezetőkkel. Ándan a sarkukban voltak, folyamatosan tiltották neki. Ne beszéljetek erről, ne beszéljetek erről. Hogyha ez lett volna a nagy ütőkártya, és nem, az ő kezükben lett volna akkor az ütőkártya. Ha náluk van a test, akkor amikor már túl nagy a szájuk, hogy itt beszélnek a Jézus megjelenéséről, meg a feltámadásáról, akkor ezek az emberek simán előhozhatták volna, nem támadhatod föl, mert itt van nálunk a test. Tehát ostobaság, amiről beszéltek keresztények, mert Jézus nem támad föl, mert itt van Jézus teste. Oké? Okay? De ez sem történt meg. Aztán a negyedik, legbutább ötlet az, hogy Jézus nem halt meg, csak elájult. És a hüvös sírban magához tért egy kicsit, erőt gyűjtött, és aztán mindazzal a sérüléssel, amit kapott. Oké? Tehát, hogy döbbenetett. 3 különböző verést kapott Jézus, szinte elvérzett. Tehát bőr és hús lógott a testéről a verések miatt. Keresztre feszítették, átszúrták az oldalát egy dárdával, ahol víz és vér folyott, már szétválva, tehát ez volt a halálnak a jele. Tehát a vénái már összeomlottak, fuldoklott a kereszten. Tehát elvérzett. És az erre szakosodott rómaiak akkor halálnak, tehát halottnak tulajdonították. Lukács, aki szintén orvos volt, aki írta Lukács evangéliumát, meg az apostolok cselekedeteit, ő egy orvos volt, ő is halottnak titulálta. Akkor a János, aki jelen volt, az összes tanítvány közül csak János volt jelen a keresztrefeszítésnél, ő is tanúsítja azt, hogy Jézus halott volt. De hát azt mondják, hogy ő magához tért, nem halt meg, kicsomagolta magát a 35 kilónyi balzsamból, meg betekerésből, meg minden, amit kapott magára, és aztán a másfél tonnás követ ezzel a szétvert testtel, meg leamortizált testtel, másfél tonnás követ elgurított egyedül, kitrükközte az őröket, akiknek élet-halál volt ez a szökés. Tehát a halált jelentette, hogyha onnan kiszökik, vagy valami történik. Tehát nem. Ja, és egy ilyen módon egy olyan mozgalmat indított el, ami a mai napig megy. és motivál. Tehát ez képtelenség. Ez képtelenség. Ez képtelenség. Úgyhogy a sír üres. A sír üres, Jézus nincs ott, mert feltámadt. Oké? Úgyhogy ez két dolgot jelent számunkra. Két dolgot jelent számunkra. Az egyik, a feltámadás azt jelenti nekünk, hogy örülhetünk. Hogy örülhetünk. Hogy van reményünk. Érted? Van reményünk. És Isten nagyon jól tudja. Isten nagyon jól tudja, hogy ennek a világnak reményre van szüksége. Hogy neked és nekem reményre van szükségünk. Csak nézd végig a munkahelyeden. Vagy a tömegközlekedésen, vagy a boltban. Tudod, emberek olyan arcokkal vannak, hogy szörnyű. Te a saját arcodért vagy felelős. Aki nem más arcáért. És nem tetsz másokat felelőssé a te arcodért. Hogy az én arcom azért ilyen, egyfolytában, mert az anyám, meg az apám, meg a gyerek, meg a számlák, meg a főnököm, meg a mindenki. Az utolsó ember az unga-bunga törzsbe, és keresztbe tett nekem itt Szegeden. Mindenki tehet róla, hogy az én fejem ilyen finkfej. Tényleg, akkor valaki elrebbenti a galambot, és te még... Azért mondom ezt, mert ez olyan vicces ez a szó. Tehát kimondod háromszor, hogy fink, 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 és feldobod a napodat. Ha! Vicces szó. Vicces. Oké? Okay. Na, tehát nem. Tehát belépsz valóvá, segíthettek. Hát, inkább én segítek rajtad mindjárt. Tehát amikor egy évig tanultunk kint a virággal Amerikába, és visszajöttünk, nekünk ez egy kultúrsok volt. Pedig ott is negatívak az emberek, de itt bementél, és már elnézést kellett kéne, hogy te bementél valahová venni valamit. Tehát olyan nagy kín, fájdalom és sebek voltak az embereken, hogy ja. Tehát az embereknek szüksége van reményre. Szükség van reményre. Mert nincs. És gondolj bele, itt van ez a nyamvat, fejlett világ, és nem bírnak megtalálni egy maláziai repülőgépet. Nem? Itt van ez a fejlett orvostudomány, és nem tudnak segíteni rajtad, ha 3 hónapod van hátra, és rákos vagy. Itt van ez a nyamvat, fejlett világ, és tudod, nem tudunk mit csinálni az ellen se, hogy egy egyedül álló anyuka gyereket szüljön. Egy dolgot tudunk csinálni, hogy hirdetjük a remény üzenetét. Tehát lehet, hogy dolgokra nem vagyunk képes, de arra képesek vagyunk, hogy reménységet, a reménység öröm hírét el tudjuk vinni embereknek. És azoknak, akik körülöttünk vannak. Ja. És ezért érdemes élni. Ezért érdemes élni. Mert Jézus feltámadt. Feltámadt. Meghalt a bűneinkért, eltemették, és a 3. nap feltámadt. És ezért van az, hogy emberek, akik rákosak, és lehet, hogy tudják, hogy már vége, egy megszabott időn van hátra, mégis azt tudják mondani, hogy Isten jó. És Isten jót ad az ő gyermekeinek. Annak ellenére, hogy akár betegek. És esetleg tudják, hogy vége van. Nekik itt az örökké valóság ezen oldalán, mert ott folytatódik Jézussal. Tehát ezért van, ja, tehát ezért van az, hogyha nem úgy megy a házasság, ahogy kéne, nem a kiutat keresi, hogy én ki akarok ebből lépni, hanem azt mondja, hogy van remény, és megyek előre. És tudom, hogy Jézus át fog vinni a problémákon. Lehet, hogy most az első napban vagyok, meg a 2. napban, de a 3. nap jön a feltámadás. És nem adja fel, mert van reménye. Ezért nem veszítjük el a reményt, mert Jézus ma is él, és feltámadt. És a Biblia azt mondja, hogy ez a Jézus, aki feltámadt, ott él a szívetekben. Ott él az én szívemben. És ez hatalmas, ez hatalmas. Ez hatalmas. És tök mindegy, hogy milyen helyzetet és szituációt vág a pofámba a világ, Ott van bennem Jézus, aki át fog vinni mindenem. Ja, úgyhogy ezért örülhetünk. Ezért örülhetünk. És nem kell olyan fejjel. Ja, tudod, ez a kínai név, tudod. Fing. Nem jobb üzenet ez annál, mint az, hogy te gáz vagy, meg te is. Ja, meg te is, meg te is. Nem. És nem csak húsvétkor kell beszélni. Tudod, ez a mai üzenet, ez olyan jó kis húsvéti üzenet, nem? De direkt nem jövő héten beszéltem erről. Mert nem csak egy nap van húsvét. Nem csak egy nap van feltámadás. Az év 365 napján ünnepeljük a feltámadást. Nem kell ahhoz a feltámadásról beszélni, vagy egy üres sírról, mert éppen az ünnep, a keresztény ünnep éppen ott tart a naptárban. Oké, tehát a második dolog pedig a feltámadás, az felelősség. A feltámadás, az felelősség. Felelősek vagyunk, hogy beszéljünk másoknak erről. Tehát kaptunk egy felelősséget Istentől. Oké, mert mindannyian, akik itt vagyunk a teremben, a családunkban és a barátaink között vannak emberek, akik elveszettek. Akik elveszettek. Akik nem ismerik Jézus Krisztust. Oké? És a mi felelősségünk, hogy elmondjuk nekik az örömhírt. Vagy bemutassuk az örömhírt nekik. És a legnagyobb hír az az üres sír. Ez a kereszténységnek a fő üzenete, az üres sír, hogy meghalt, eltemették, feltámadt. Három szó. Meghalt, bűneinkért, eltemették, és feltámadt. Persze a történet folytatódik. Feltámadt, a mennybe ment, aztán beköltözött a szívembe, itt él, és soha nem hagy el, és bármit, amit hoz az élet, keresztül visz engem. Ez az üzenet. Ez az üzenet. Semmi extra bonyolult teológia. És ez felelősség számunkra, hogy beszéljünk róla embereknek, akik elveszettek, olyan elveszettek, mint amilyen elveszettek voltunk mi is. És ja, én engem ez fölpörget. Amikor ezen gondolkodom, én fölpörget. Nem szedek semmit, ami fölpörgetni ezzel kapcsolatosan, de ez fölpörget, tényleg. Ha belegondolsz és végignézed az életed, ja, hogy hol voltál, honnan szedett ki, és hol tartasz most, mind mentél keresztül. És sokszor haragudtál rá. De mindig ott volt. Mindig számíthattál rá. Sosem hagyott cserben. Ja. Tehát én azt tudom mondani, hogy minden jó az életemben. Ez Isten miatt van. Minden. Minden. Ja. Minden. Tehát az, hogy virág hozzám jött, az a világ 8. csodája. Hogy kitartott 17 évig, az a 9. És nem volt mindig rózsás, nem is lesz mindig rózsás. Akkor váljunk el, jó! Elhangzott nálunk is. Nincs olyan házasság, ahol ne akart volna valamelyik elválni. Olyan nincs. Ez hazudik. Ez hazudik, ahol nem merült fel. De van remény. Ja, van remény. És tudod, a végén az ember ott van, hogy de szeretem őt. Tehát lehet, hogy nehéz, lehet, hogy nehezek vagyunk egymásnak. De tudod, szeretjük egymást. Ja. Úgyhogy ott vannak a lányok. Az egyik közülük már itt van velünk fönt. A felnőtté válás útján van. Szóval Flóra, ő már nem a gyerekekkel van, ez az első alkalma, hogy itt fönn van. És ha elmúlt egy gyerek 12 éves, akkor jöhet föl. Tudod, tehát, hogy ja, a gyerekek is. Tehát minden az életemben mi jó, az Istentől. Az Istentől, és nagyon hálás vagyok érte. És azért van, mert a sír üres, Jézus valóságos. Ja. És ez ott kezdődött, amikor anyukám nem adta föl, és azt mondta, Balázs, gyere velem a gyülekezetbe. És fú, de szemét voltam vele. De csúnyákat mondtam Istenről, róla, hagyjál engem békén, ilyen szar helyre, én nem megyek. Itt egyszerűen csak bántani akartam. De nem adta fel. Nem adta fel. Két évvel később, 97 májusában odaadtam a szívemet Jézusnak. És egy percet nem bánok azóta. De ez ott kezdődött, hogy ott volt anyukám, és nem adta fel. Visszautasítottam, és ő újra hívott. És visszautasítottam, és újra hívott. És ezt kérem tőletek is. Hogy tegyétek ezt meg azokkal, akik ott vannak körülöttetek. Mert reménytelenség van. És nem csak, hogy reménytelen élik az életüket, és élnek egy reménytelen életet, és akkor a halál, aztán majd egy megnyugvás lesz. Nem. Egy örök szenvedés felé tartanak. Úgyhogy a feltámadás, az egy felelősség. Felelősség. Megkaptuk, hogy beszéljünk róla másoknak. Ja. És azért vagyok annyira fölpumpálva ezzel kapcsolatban, mert ami megtörtént velem, azt szeretném, hogy minél több emberrel történjen meg. Minél többen. Ja, úgyhogy vegyük ezt a húsvétot még komolyabban, mint eddig. És hívjunk embereket. Lehet, hogy visszautasítást fogsz kapni, de hívtad, és majd hívod még egyszer. És lehet, hogy valakit már százszor hívtál, és mindig visszautasított, de ne gondold azt, hogy ne hívd meg még egyszer, jövő hétre. Csak hívd meg. Tegyünk meg bármit, amit megtehetünk, hogy meghívjunk embereket. Mert most egy ilyen ünnep alkalmával nyitottabbak, mint valaha. Oké, ha kell, tervezd másképpen azt a napot. Tervezd úgy, hogy ha valakinek az jó, hogy 11 órára jöjjön, akkor gyere 11-re vele. Tehát ne legyen ez akadály mások számára. Ne legyen akadály. Ja. Tehát én ígéretet teszek arra, hogy az egyik legerőteljesebb üzenet lesz a jövő heti, amit eddig valaha hallottál. És szeretnénk online is közvetíteni, hogyha valaki nem tud itt lenni, akkor tudja nézni. Ja, tehát prédikálni fogunk az evangéliumról, a reményről, és Jézus életeket fog megváltoztatni. Úgyhogy most álljunk fel, jó, és imádkozzunk. Lesz majd egy dal az ima után, és venni fogjuk az úrvacsorát. Jézus azt mondta, hogy emlékezzünk meg rendszeresen az ő haláláról, ezáltal az úrvacsora által. Az első úrvacsora akkor történt Jézus az egy estével a halála előtt. Ez az utolsó vacsora volt, amikor vette a kenyeret, vette a bort, vagy a szőlőnek a levét, és elmagyarázta nekik, hogy ez a kenyér az én testem, a szőlőnek a leve az én vérem, és ezt értetek adom a bűnötökért. És erre emlékezzetek meg, és ezt tesszük most majd. Hogy itt fogják majd kínálni a kenyeret, törjél belőle, vedd el a poharat, és a dal alatt bármikor fogyaszd el. Nem kell arra várni, hogy én megígyem az elsőt, vagy engem figyelsz, hogy én megiszom-e, vagy nem iszom meg. Csak bátran fogyaszd el, gondolj arra, hogy Jézus a bűneidért halt meg. És aztán arra kérlek, hogy akkor vedd az úrvacsorát, hogyha Jézus ott van a szívedben. Jó? Tehát ha Jézusra még nem bíztad az életedet, akkor még ezzel várj. Ez a keresztényeknek van, azoknak, akiknek Jézus ott van a szívükben. Jó? Akkor tedd. De lehet, hogy ez lesz az első, mert most úgy döntesz, hogy igen, Jézus, nekem szükségem van erre a reménységre. Hogyha ez az első alkalom, ha most rábízod az életed Jézusra, akkor vedd az úrvacsorát. velünk együtt. Jó, úgyhogy hajtsuk meg a fejünket. Atyánk, imádkozunk azért, hogy szólj hozzánk most ezekben a pillanatokban, hogy eléd jövünk. Csak mutasd meg a szívünkben, hogy mit kell tegyünk azzal, amit hallottunk. Mert lehet, hogy úgy vagy itt ma, hogy már, miközben beszéltünk, már arcok előjöttek, már nevek előjöttek, és ezt vedd az Úrtól. Lehet, hogy te reménytelen helyzetben vagy. Lehet, hogy nagy teher van a szíveden valakivel kapcsolatban. Lehet, hogy át kell tervezned a dolgokat, és változtatni. Tudod, imádkozz, Jézus, mit kell tegyek azzal, amit most hallottam. Aztán lehet, van itt valaki, aki nem tudja, hogy hogy áll a kapcsolata Jézussal. Csak tud, hogy ez a hely egy olyan hely, ahol oké az, ha nem vagy oké. És hogyha rá akarod bízni az életed, akkor megteheted. Csak mondd azt Jézusnak, igen, szükségem van rád. Szükségem van a reményre, szükségem van rád. Köszönöm Jézus, hogy meghaltál, értem a kereszten. Úgyhogy atyán, köszönjük. Köszönjük, hogy te itt vagy most ezen a helyen. Köszönjük azt, hogy a sír üres. Köszönjük azt, hogy a legfantasztikusabb hírt adtad nekünk, ami létezik ezen a földön. Kérünk arra, hogy adj nekünk bátorságot, hogy megosszuk ezt a fantasztikus hírt másokkal is. Kérünk, áld meg a jövő hetünket, a napjainkat, a húsvéti alkalmunkat. Jézus nevében. Amen.